Jól lét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Németh Andrea vagyok. Mai magazinunknak a témája az érszűkület. Az érrendszer problémája számos betegségnek lehet az alapja. Tartsanak velünk a kedves hallgatók, ma az érszűkületről és azok kockázati tényezőiről fogunk beszélgetni, és ebben segítségemre lesz dr. Takács Tibor, érsebész szakorvos. Köszöntöm itt a stúdióban.
Jó napot kívánok!
Elmondhatjuk, hogy az érszűkület az népbetegség. Mi ennek az oka?
Hát igen, ez egy civilizációs betegség, ennek részben hát genetikai öröklődési tényezők állnak a háttérben, de részben sajnos ezek a civilizációs ártalmak, illetve betegségek is, például magas vérnyomás, cukorbetegség, emelkedett koleszterin, és tehát a másik, ami nagyon fontos, a dohányzás. Mind rizikó tényezői az érszűkület kialakulásának.
Nyilván, amikor megszületünk, akkor ugye az érhálózatunk, az érrendszerünk még jó esetben egészséges. Mi okozza az érszűkületnek a kialakulását?
Tulajdonképpen az ereket egy belső réteg borítja, latinul egy endotél rétegnek nevezzük, ennek egy védőfunkciója is van, és amennyiben ez az endotél réteg valamiért sérül, akkor indul meg gyakorlatilag ez a meszesedés, koleszterin lerakódás, egyéb anyagok lerakódása, kötőszöveti szaporodás, és tulajdonképpen ennek a belhártyának a sérülése vezet ennek a kialakulásához. Nyilván ez egy viszonylag hosszabb folyamat, és hát ennek a érbelhártya sérülést a magas vérnyomás mindenféleképpen ennek a lehetőségét fokozza.
Kik a legjellemzőbb veszélyeztetett korosztály?
Hát ez általában az idősebb korosztály betegsége. Hát a statisztikai adatok is azt mutatják, hogy 70 év fölött már gyakorlatilag a populáció 20%-a is érintett lehet, akár tünetes, akár tünetmentes stádiumban. De gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy a részben a saját tapasztalataink is, hogy sajnos egyre fiatalabb korosztály is veszélyeztetett már. De egyértelműen a korral növekszik a gyakorisága.
És akkor mondjunk pár szót az érszűkületnek a tünetei. Mik azok a legjellemzőbb tünetek, amikor már, ha valaki ezeket észleli, akkor már gyanakodhat arra, hogy az annak a jele lehet?
Ez azért is egy alattomos betegség, mert nagyon sok esetben ez tünetmentes. Viszont talán a legtípusosabb a tünete, az tulajdonképpen latinul egy ilyen klaudikációs tünet. Ez tulajdonképpen egy kirakatnéző betegségnek is mondható, tehát bizonyos távolság séta után fájdalmat érez az illető az alsó végtagjában, különösen vádli tájékon, de jelentkezhet ez a combban, előső felszínen, hátsó felszínen is. És nagyon típusos az, hogy egy 5-10 perc pihenésre ez a fájdalom megszűnik, majd pedig, hogyha újra elindul, újra sétál, bizonyos távolság után újra jelentkezik. Ez a típusos tünete. Sajnálatos módon azonban ez csak az esetek egyharmadában van jelen, ezért tünet alapján elég nehéz ezt diagnosztizálni, sok esetben azért nem típusos tünetekkel jelentkezik.
Ugye nagy rész most a végtagon lévő érszűkületről beszélünk, de hogy ugye az érszűkület az nem csak a testnek ezen részére jellemző, hanem sok más helyen is sajnos, de erről majd a későbbiekben még beszélgetni fogunk. Mi a tapasztalata, hogy mennyire veszik ezt komolyan az emberek, ezeket a tüneteket?
Sajnos a gond tulajdonképpen az, hogy nagyon sok esetben későn kerülnek ezek felismerésre, késői stádiumban, amikor már sajnos akár nyugalmi fájdalom is fennáll, illetve már sok esetben fekélyekkel, sebekkel kerülnek hozzánk az szakrendelésre. Gyakorlatilag a betegségnek a késői stádiuma.
Most következik majd pár perc zene, és utána, ha már itt a kockázati tényezőkig eljutottunk, akkor a következő részben majd azzal szeretnénk folytatni, hogy mi van akkor, hogyha valaki elhanyagolja ezeket a tüneteket, amik jelentkeznek. Jöjjön most akkor a zene, és utána folytatjuk a beszélgetést dr. Takács Tibor érsebésszel.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk a zene után beszélgetésünket dr. Takács Tibor érsebésszel, és az érszűkületről, annak tüneteiről, és azoknak a kockázati tényezőiről beszélgetünk ma. És ugye a kockázati tényezőknél tartottunk az előző blokk végén. Beszéljünk arról, hogy miért fontos az, hogy ezt nem szabad figyelmen kívül, és nem szabad elhanyagolni. Milyen következményei lehetnek?
Amennyiben csak tisztán első körben az alsó végtagot nézzük, hát a legsúlyosabb következménye az mindenképpen a végtagvesztés lehet. Fontos azt tudni, hogy Magyarországon évi 5-6 ezer amputációt végeznek érszűkület miatt, sajnos ezzel az Európai Unióban elég rossz helyen állunk. Már a nyugati szomszédunkban, Ausztriában is körülbelül csak fele, egyharmada ennek a számnak, amit végeznek amputációt.
Ez, amint mondja is, ez a legrosszabb végkimenetele, de hát nyilván más egyéb dolgokra is oda kell figyelni.
Nyilván, hát mindenféleképpen figyelni kell a tüneteket. Tehát, hogyha jelentkeznek a tünetek, amiket ugye az előbbiekben említettünk, ez a végtagfájdalom, mely különösen séta esetén erősödik, mindenféleképpen ajánlatos orvoshoz fordulni. Első lépésben nyilván a házi orvoshoz. Mindenféleképpen fontos a betegséget korai stádiumban diagnosztizálni, mert adott esetben még gyógyszeres kezeléssel is jelentős javulás érhető el, illetve hát a progresszió, a romlást meg tudjuk állítani, illetőleg életminőség javulást tudunk elérni, akár gyógyszeres terápiával is, továbbá ezt a járástávolságot adott esetben növelni tudjuk.
Itt közrejátszhat az, hogy ki milyen életmódban él?
Természetesen közrejátszhat, nyilván ez csak az egyik tényező, de közrejátszhat. Tehát hangsúlyozni kell egyrészt a magas vérnyomást, mindenféleképpen fontos ennek a korrekt beállítása, a cukorbetegség is mindenféleképpen súlyos rizikótényező, tehát szükséges ennek is a rendszeres kontrollja és a normál szinten tartása, az emelkedett koleszterin, zsírsav szinteket korrigálni kell, meg hát talán a legfontosabb ugye magyar viszonylatban is a dohányzás abbahagyása.
És aztán ugye itt visszatérhetünk arra, hogy ez ugye hogy kezdte, hogy a végtagoknak a keringési rendellenessége, de hogy ez az érszűkület, ugye, amint már beszéltünk is róla, ez nem csak a testnek ezen részén mutatkozik, hanem más egyéb területeken is. Melyek ezek?
Sajnos ez igaz, tehát izolált alsó végtagi érszűkület relatíve ritka. Akinek ott van, az általában van máshol is. Akár a nyaki erekre lehet gondolni, de talán még fontosabb a koszorúér szűkületek, a veseartériák szűkülete, tehát ott mindenféleképpen jelen vannak az elváltozások.
Annak, akinek a nyaki területe van érszűkülete, ő milyen tünetekből gyanakodhat arra?
Ott is sajnos ez egy alattomos betegség, mert gyakorlatilag akár tünetmentesen is kifejlődhet egy súlyos szűkület, de általában ott amennyiben panaszokat okoz, az lehetnek ilyen átmeneti agyi keringészavar, végtag zsibbadással, különösen féloldali zsibbadással járó tünetek, amelyek spontán múlhatnak, szédülés, hányinger hányás, akár látászavar, ezek atipusos tünetek, illetőleg sajnos súlyos esetben akár stroke is kialakulhat.
Egyébként ez az érszűkületnek a tünetei, ez minden egyes testrésznél igazak, hogy későn, illetve alig észrevehető tünetek mutatkoznak?
Hát sajnos igen. A részben saját tapasztalat is mutatja, de igen, ez így van.
Akkor ez lehet az is az oka annak, hogy sajnos már késő stádiumba érkeznek oda, és legtöbbször már a végkimenetel az már nem visszafordítható.
Igen, ez az egyik oka, a másik az, hogy nagyon sok esetben, ugye, amit említettem, atipusos, tehát nem jellegzetes tünetekkel jelentkezik, és hát köznapi szinten hát egy egyszerű lábfájdalomra nem mindenki figyel oda, ott lehet, hogy ennek a hátterében már egy jelentős érszűkület áll.
Akkor az első tüneteknél már érdemes felkeresni a kezelőorvost, és ezt azért megbizonyosodni arról, hogy nem komolyabb érszűkületről van szó.
Igen, ezt javasoljuk.
Köszönöm szépen, következik a zene, de még folytatjuk a beszélgetést.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Itt vagyunk a zene után újra, és akkor folytatjuk a beszélgetésünket dr. Takács Tibor érsebésszel. Azt hiszem, hogy elég hosszan beszéltünk arról, hogy milyen tünetek vannak, és mi az, amire nagyon-nagyon oda kell már figyelni az elején, hogyha valaki ezek közül bármelyiket is észleli. De milyen kezelési módok állnak ma rendelkezésre?
Tehát a legfontosabb ezeknek a betegeknek a korrekt érsebészeti kivizsgálása, mivel korai stádiumban gyógyszeres kezelés az elsődlegesen választandó módszer. Ezzel a kezeléssel tulajdonképpen a járástávolságon ott tudjuk növelni, mint az abszolút, mind a fájdalommentes járástávolságot, ezzel az életminőséget is lehet javítani. Fontos, hogy korai stádiumban legyen, tehát például sebb ne legyen a lábon. Korai stádiumban ez az elsődlegesen választandó módszer. Amennyiben értelemszerűen a betegnek az életvitelében ez zavart okoz, és a gyógyszeres terápia nem hat, akkor nyilván választhatók érsebészeti beavatkozások is.
Legtöbben azért szeretnék ezeket a sebészeti beavatkozásokat elkerülni. Lehet-e egyébként ezeket az állapotokat visszafordítani?
Morfológiák visszafordítani nem lehet, viszont az életminőségen lehet javítani, tehát a fájdalmat lehet csökkenteni, a járástávolságot lehet növelni, mind gyógyszeresen, mind egyéb eszközökkel. Már a legfontosabb az, hogy ez tudományosan alátámasztott tény, hogy kontrollált járástréninggel is lehet járástávolság növekedést előidézni. Tehát magyarul mindig azt szoktuk javasolni, minél többet sétáljon. Emellett fontos a megfelelő folyadékbevitel is, különösen így nyári évszakban.
Az érszűkületéről beszélünk most. Milyen lehetőségek vannak arra vonatkozóan, hogy ezeket a szűkületeket tágítani, és ezáltal a keringést javítani? A kezeléseknél milyen módszereket alkalmaznak?
Érsebészeti beavatkozások léteznek. Az utóbbi évtizedekben egyre nagyobb tért hódítottak ezek az úgynevezett intervenciós beavatkozások, ezek ilyen minimál invazív beavatkozások, mert akár egy ballonos tágítással, akár az érintett szűkült szakasz tentelésével tulajdonképpen egy normál érátmérőt nyerünk vissza.
Mennyire veszélyesek ezek a műtétek?
Ugye benne van a nevében is, hogy minimál invazív, tehát egy ilyen beavatkozás lényegesen kisebb megterheléssel jár egy betegnek, mint egy nyitott műtét. Ugyanakkor sajnos vannak olyan típusú érelzáródások, érszűkületek, amire ezek a módszerek nem alkalmazhatók, ott tulajdonképpen nyitott műtétet kell végezni. Ami ugyan nagyobb megterheléssel jár egy betegnek, de ugyanakkor viszont szükséges választandó módszer a végtagmentés érdekében.
A műtéteknek a gyakorlati oldalát nézzük, milyen eredményeket mutatnak?
Ez igazából attól is függ, hogy milyen típusú műtétet végzünk, milyen típusú műeret ültetünk be, milyen típusú szűkülettel állunk szemben, és hát milyen a beteg együttműködése. Mert azzal, hogy ugye megoperáljuk, vagy adott esetben megtágítjuk, megszenteljük, a dolog nem ér véget, az csak a műtéti része után, még ezeket a betegeket gondozni is kell. És nem csak az orvosi részről, de a beteg részről is fontos az együttműködés, hogy tartsa be az orvos javaslatait, utasításait, próbálja meg minél többet sétálni, minél több folyadékot fogyasszon, de a gyógyszereit is szedje, úgy, ahogy orvosilag elrendeltük.
És abban az esetben, hogyha a betegek közreműködőek, akkor a későbbi életvételüket tekintve, akkor el lehet azt mondani, hogy teljes értékű életet tudnak élni, fájdalommentesen?
Hát tulajdonképpen igen, teljes értékű életet tudnak élni. Nyilván minden műtétnek van bizonyos korlátozása azért, akár a végtagmozgatásban, akár a terhelésben, de én úgy gondolom, hogy tudnak teljes életet élni. Az biztos, hogy nagyon vigyázni kell, be kell tanítani a betegeket, hogy hol tapintsák a pulzusaikat, mi az, amire oda kell figyelni, hogyha bármi történik, mondjuk újra elzáródik, ne várjanak két hetet, hogy orvoshoz mennek, hanem jöjjenek azonnal, minél hamarabb orvoshoz kerülnek, annál nagyobb a valószínűsége, hogy egy esetleges második beavatkozásra meg tudjuk gyógyítani, ki tudjuk nyitni az elzáródott szakaszt. Tehát nyilván az időfaktor itt rendkívül fontos, meg hogy a betegek jól föl legyenek világosítva.
Illetve, ahogyan említette, akkor itt egy folyamatos utógondozásra kerül sor a beteggel.
Így van, rendszeresen vissza szoktuk hívni ezeket a betegeket. Nyilván műtéttől, alapbetegségtől függően rendszeres kontrollokra kell jönnie bizonyos időközönként.
Ismét következik most pár perc zene, és hogy mindezeket a nehéz helyzeteket, amikor mégis műtétre kerül sor, hogy ezt akik tehetik elkerüljék, akkor beszéljünk majd a következő részben a megelőzésről. Jöjjön akkor a zene, és utána folytatjuk.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk újra a beszélgetést az érszűkületről és annak szövődményeiről. Elmondhatjuk azt, hogy a legfontosabb dolog lenne azért a megelőzés, még ideje korán, mielőtt még probléma lenne az érhálózatunkkal. Mit ajánl erre, milyen tanácsai vannak a hallgatóknak?
Hát egyrészt ugye a megelőzésnek alapvetően kétféle szintje van, van egy primer, meg egy szekunder, egy elsődleges és egy másodlagos. Az elsődleges tulajdonképpen az, hogy a betegség kialakulását előzzük meg, a másodlagos, amikor már kialakult, annak a progresszióját előzzük meg. Én mindenféleképpen azt tanácsolom, hogy figyeljenek magukra, tehát ezeket a tüneteket nem az, hogy keressék magukon, de ha ilyeneket vagy hasonlóakat észlelnek, akkor lehetőleg hamarabb a házi orvosukat keressék föl. Ezzel már egy hatalmas lépést tettek, ha nem is a primer megelőzés, de arra, hogy a betegség, ha egy esetlegesen tényleg egy ilyen betegség áll átében, annak a progresszióját csökkentsék. A másik az nyilván, ezt házi orvosi szinten, hogyha ilyen esettel találkoznak, akkor vizsgálják meg, és adott esetben, ha úgy gondolják, akkor küldjék tovább érsebészeti vagy angiológiai szakrendelésre. Magáról tulajdonképpen a betegségről nagyon sokat hallottunk már a médiákban, melynek tulajdonképpen a lényege az relatíve egészségesebb életmód. Tehát itt megint a rendszeres testmozgásra gondolok, túlsúlyos embereknél a testsúly csökkentésére, dohányzó embereknél a dohányzás abbahagyására, rendszeres vérvizsgálatokra, amennyiben van korrigálandó mondjuk a koleszterin szint, egyéb triglicerid vérzsír szint emelkedett, akkor ennek a csökkentésére, rendszeres vércukor ellenőrzésre, az egyik fő rizikója szintén ez, meg hát amit otthon is el lehet végezni, vérnyomásmérés, és amennyiben bármi rendelleneset találnak, nyilván ezt orvosilag kezelni kell. Ezek már mind egyenként is nagy lépések a megelőzés tekintetében.
Az orvosi gyakorlatban milyen lehetőségek vannak a megelőzéshez? Gondolok itt a szűrésekre, milyen szűrések állnak rendelkezésre?
Hát az orvosi gyakorlatban tulajdonképpen egy fizikális vizsgálattal és egy vérnyomásmérővel, egy fonendoszkóppal és egy kézi dopplerrel, egy ilyen kis kézi ultrahanggal tulajdonképpen egy korrekt szűrés lehet végezni, melynek tulajdonképpen az érzékenysége, szenzitivitása, specificitása 90% fölötti. Magyarul jó eséllyel meg lehet mondani, hogy milyen típusú szűkülettel vagy elzáródással állunk szemben, hol van ez az elzáródás. Ez tulajdonképpen egy 5-10 perces vizsgálatot, időt 5-10 percet vesz igénybe, és én úgy gondolom, hogy ezt házi orvosi szinten is elvégezhető, és már ott is lehet egyfajta iránydiagnózist felállítani.
És ezekre a vizsgálatokra az is jelentkezhet, aki egyébként még nem tapasztalja magán ezeket a tüneteket, csak esetleg pontosan a megelőzés céljából szeretné tisztázni azt, hogy fennáll-e ez a veszély vagy sem.
Természetesen jelentkezhet, főleg akkor kell ezt hangsúlyozni, hogyha rizikótényezők ott vannak a háttérben, megint csak a dohányzásra, vagy a magas vérnyomásra, vagy a cukorbetegségre gondolva. Arról nem is beszélve, hogy mint említettük, hogy az esetek nagy részében az egyes stádium az tulajdonképpen egy tünetmentes stádium, de azért elváltozások már ott vannak. És sajnos ott lehetnek nem csak az alsó végtagban, hanem ahogy beszéltük, vagy ahogy említettük korábban, a koszorúerekben, az agyiütőerekben, a veseerekben, bárhol.
És ugye a vizsgálatok között szerepel ugye a vérvétel is. A vérképben már lehet látni annak a jeleit, amikor már arra lehet gondolni, hogy itt már súlyosabb érszűkületről van szó?
Specifikus laborjele ennek nincsen. Igazából, amit mondtam, a rizikótényezőket lehet belőle értékelni, a vércukorszintet, a koleszterin szintet, bizonyos gyulladásos markereket, de specifikus jele a vérből nincsen.
És ugye a megelőzésnek ugye ez az egyik az életmód váltása volt. Pár szót még arról, hogy a táplálkozás mennyire befolyásolja ezt, hogy hogyan táplálkozunk?
Részben befolyásolja, az biztos. Másokkor is szoktak tanácsolni, tehát nyilván több zöldség, több gyümölcs fogyasztása, kerüljük a vörös húsok fogyasztását, a túlfűszerezett ételeket, a sós ételek fogyasztása, ugye mind-mind magas vérnyomáshoz vezet, koleszterin szint emelkedéshez vezet, de azért azt fontos tudni, hogy például a koleszterin szint emelkedésnek csak egy kisebb hányadát teszi ki, úgymond kívülről bevitt koleszterin forrás, ennek nagyobb része a szervezetben állítódik elő. De értelemszerűen, hogyha kevesebbet viszünk be, akkor a koleszterin szint is csökken.
Mai magazinunknak a végére értünk. Nagyon sok hasznos és megfontolandó tanácsot és információt mondott el nekünk dr. Takács Tibor, érsebész. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött ide és elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen a felkérés, és jó egészséget kívánok a hallgatóknak.